A vonalban itt van velünk Bonnár Bence, szabadúszó, kreatív igazgató, és a témánk pedig a reklámokban felelhető PC. Szavasz Bence, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
A legtöbb márka kommunikációjában általában az elfogadó, inkluzív stílust képviselik. Ugye ez a PC, politikai korrekt beszédmódot. És ugye egy márka az biztos lehet abban, hogy nem lehet bántó egyetlen fogyasztója számára sem, tehát nem rekeszt ki semmilyen társadalmi csoportot. Ennek a beszédmódnak van-e egyéb előnye azon kívül, hogy nem riaszt el embereket magától, a márkától vagy a terméktől?
Röviden szerintem nincs. Nincs, konkrétan nincs előnye. Mert ugye a kommunikációnak az a része, hogy kitűnjünk a tömegből, és kitűnjünk a zajból, és ha ezek a márkák, ha egy márka csak a zaj részes akar lenni, akkor igazából nem igazán látom előnyét, igazából égeti a pénzt, égeti a munkatársa idejét, egy olyan potenciált hagyott az asztalon, amit egy szemszöggel, és nem kellene radikálisnak, vagy nem kellene megosztónak lennie, de egy szemszöggel szerintem nagyon-nagyon jól orvosolhatna.
De ezt jól érezzük egyébként, hogy miközben a közbeszéd az elmozdult, ugye főleg a világszerte a politikai hangulat miatt elmozdul egy ilyen karcosabb, konfrontatívabb, esetenként erőszakosabb irányba, a márkák nagy része ezt a stílusváltást nem lépi meg, hanem marad ennél a alapvetően elfogadóbb, türelmesebb stílus mellett.
Nem meglepő az, hogy mondjuk az interneten egy picit karcosabb, egy picit karakteresebb megszólalás, vagy tonalitás ütött meg az emberek. Nyilván ez egy anonim platform, bárki csinált még manapság is egy fake profile-t, és azt mond a világban, amit szeretne. Szerintem, amit a márkák félreértenek nagyon-nagyon sokszor, az a szociális kritika és a politikaiság közötti különbség.
Ezt mondd el akkor részletesen, mert szerintem én nem tudom, hogy még mire gondolsz pontosan.
Hát azért, mert valaki egy szociális kritikát követ el, az nem jelenti azt, hogy politikai rendszert kommentál. És ez különösen egy globális, minél globálisabb, vagy minél nyugatabbra, vagy akkor minél keletebbre kommunikálunk, vagy amint elhagyunk egy kisebb közösséget, mondjuk egy országot, onnantól a narratíva egy jóval, nyilván valamilyen szinten generikusabbá válik, de hogyha mondjuk megnézzük azt a Nike kampányt, amit a Colin Kaepernickkel folytatta a globális szinten, az nem egy politikai szerepállás volt, hanem egy szociális helyzetre való reakció. És szerintem itt ez a különbség, ez a nüansz, amit meg kell érteni, hogy a márkáknak nem politikainak kell lennie, hanem ha csak nem akarnak politikát lenni, viszont nagyon aktívan szerintem a márkáknak nagyon-nagyon fontos terepe lenne az, hogy ők szociális kritikát fogalmazzanak meg.
De mit gondolsz arról, hogy úgy, hogy egy csomó közbeszéd, olyan közbeszédnek olyan terei, amelyek azelőtt nem voltak átpolitizáltak, és most átpolitizáltá válnak, ebbe az irányba a márkák el fognak-e mozdulni, vállalják-e a kockázatot jövőre, jövő év után, hogy így lépést tartsanak a közbeszéddel, ők is tudjanak olyan karcosak lenni, mint amennyire karcos a közbeszéd zaja, vagy a márkáknak érdemesebb ezt inkább elkerülni, és adott esetben ők maradnak a legszelídebb megszólalók a közbeszédben?
Ez márkája válogatja. Nézd, nagyon-nagyon fontos az, hogy autentikusan kommunikáljunk. Hogyha az autentikus kommunikáció, és ez mind személyekre, mind márkákra igaz. Hogyha számodra autentikus az, hogy te nyíltan kommunikálsz, akár politikai, akár szocioekonomikus, akár vallási szemszöget, az a te individuális döntésed. És ez mind márkára, mind személyekre igaz. Én nem nagyon teszek különbséget a kettő között teljesen őszintén. Tehát én minden márkára, akivel dolgozom, akiket én tisztelek, egy személyiségük van. A márka személyiségnek hívják, vagy brand identity-nek hívják ezt. Ugyanazt a szót használja az angol, mint amikor leírja a személyes személyiséget. Ugye magyarul még a szóba is benne van, hogy személyiség. Én ezt az összes olyan márka, akivel konzultálok a kapcsolatban, ez a legelső megbeszélések egyikén, ez mindig feljön. ez, hála az énnek ezen a szinten már emiatt kerestek meg márkák, mert szeretnék, hogyha én ezt kihoznám belőlük.
Ez kétségtelenül egy tök jó kreatív és stratégiai megközelítés, hogy a márka, a személyiséget, ez az, amit az ember elkezd boncolgatni, amikor így valamilyen karaktert akar adni egy kommunikációnak. De egy ember esetében nincs olyan nagy kockázata, hogy így elidegenít célcsoportokat, embereket. Egy márka esetében viszont állandóan ott van az, hogy egy karakteresebb megszólalás vajon elidegenít-e célcsoportokat, vajon potenciális fogyasztók elfordulnak el miatt a márkától? Tehát, hogy itt azért van egy ilyen nagy üzleti kockázat, ami szerintem gyakran felmerülhet ezeken a megbeszéléseken. Neked mi a tapasztalatod erről?
Én valamilyen szinten challenge-elném az állításodat, ha lehetséges.
Azért vagyunk itt?
Ha szabad. Mert szerintem egy személy esetében ugyanaz a rizikó megvan ebben. Tehát egy személy esetében azt mondják a barátait, hogy nyíltan megfelszólsz mondjuk az Izrael-Palesztin konfliktus ellen vagy mellett, hogy akkor át kell gondolnunk a kapcsolatokat, vagy a barátságunkat például. Ez ugyanúgy megvan egy személy esetében is, és nem kell ennyire radikálisnak lenni, hanem egy, nem tudom, a Londonban megtapasztaltam, hogyha valakinek a futballklubját nem szereted, és nyíltan felszólalsz, az Eric Cantona, amikor fejbe rúgta a rasszista karlendítést bemutató szurkolót, akkor ugyanúgy valaki utálhat ezért. Tehát szerintem mind a márkák, mind az egyének ugyanilyen rizikót vállalnak azzal, hogyha meg kiállnak valami ellen, vagy valami mellett. És ennek ára van. Az ára az, hogy te hogyha nyilván elidegenítesz valakit, viszont azt tudjuk, hogyha mindenkihez próbálunk beszélni, akkor igazából senkihez nem beszélünk. Csak egy klisé tömeget mondunk az éterbe, és semmilyen echo nem fog visszajönni, senkivel nem fog rezonálni.
De régen voltak ilyen reklámok, amikor szőnyeg bombáztak, és mindenkihez akartak szólni. Ez most már egyre kevésbé működik?
Hát ez egyrészt egyre kevésbé működik, szerintem soha nem működött valójában. Bocs, ez nem igaz. A közösségi médiával ez radikálisan megváltozott, mert ameddig ugye a klasszikus mass media kontrollálta azt a világnézetet,
ami
alapján mi meghatároztuk önmagunkat, pontosan a globális vagy a lokális agymosás. Most már ez mikroszinten érződik, és olyan szinten strukturálható, vagy stratégiailag lehet kontrollálni ugye azt az üzeneteket, amiket megkapnak, hogy konkrétan a mellettem ülő csajom attól függ el, hogy milyen nem tudom, kulturális hátterem van, vagy milyen szakmai hátterem, vagy bármi, amit keres, akármilyen is ülünk mondjuk ugyanazon a helyen, ugyanazon a kanapén, ugyanazt a tévét nézzük, ugyanazt az üzenet kapjuk a tévétből, viszont a telefonon másmilyen kommentárium visszaadták a streamből. Tehát itt nyilván a média fogyasztási hatások, illetve a hiperlokalizáció az üzeneteknek változtatta meg azt, hogy mennyire váltak értéktelenné a generikus üzenetek.
Többször is beszéltünk arról a Rebriefben, hogy globális szinten a humor az milyen reneszánszt él meg a reklámozásban, te pedig most arról foglaltál állást, hogy azt mondtad, hogy a márkáknak fontos, hogy megnyilvánuljanak továbbra is társadalmi és akár politikai kérdéseben is. Én egy picit viszont a humor reneszánsz mögött azt gyanítom, hogy mint hogyha éppen azért fordulnának a humorhoz, mert ezekből a komoly témákból úgy látják, hogy jobb kivonulni.
Megint valamilyen szinten challenge-elném az előző állítást. És nem mondom azt, hogy a márkáknak szükséges szocioökonomiai vagy politikai szempontból állásvállalniuk, ha autentikus az ő DNS-ükhöz, az ő történetükhöz, mint például a Patagónia, amikor beírta a ruháinak a nem tudom, ahogy megmutatják, hogy milyen méretű a póló annak a hátsó oldalra, hogy what the fuckers out, amikor a Trump kampány futott. A Patagónia híresen a 70-es évek alapítása óta, az alapító is Ivan Kuhinár, ő híresen antipolitikai és anti-Trump és antikapitalista volt. Számunkra ez autentikus, ezért teljesen egybevág az ő történetükkel, az ő hangvételükkel, hogy ők politikailag állást foglaljanak. Ha ezek... neked nem az, akkor nem kell, nem szükséges, mert ebbe vagy belállsz örökre, vagy nem.
És a Patagónia esetében feltételezhetjük azt is, hogy nem kockáztatták azt, hogy emiatt a címke módosítás miatt veszítenének fogyasztót.
De viszont úgy voltak vele, hogy nekünk nem kell olyan, aki egy olyan szemléletmódot és világszemléletet támogat, nem kell, hogy egy olyan ember viselje az én márkámat az ő mellén, és azt mondja, hogy ilyen a Patagónia fogyasztó, aki egyébként egy Trump szavazó is egyben, amivel elképzelhető, hogy elvi szinten nincs baj, nekem van, de ez egy másik beszélgetés témája, hanem ők azt gondolták, hogy nekünk nem kell egy olyan ember hordja a mi márkánkat, a mi logónkat, a mi merchandisingokat, hogyha úgy vesszük, mert a Patagonia nem úgy gondolkozik az ő márkára, hogy az ő terméke nem a ruha, az ő terméke a szemléletmód, a point of view, ez a Patagonia terméke. És ez a legtöbb márkának is szerintem ebben kell változtatni, hogy neked nem abból van pénz, a te márkád nem abból épül, hogy eladod a terméket, hanem abból épül, hogy az emberek, mint ahogy a vallásokat is követnek, feliratkozik a te világnézetedre, vagy leiratkozik róla.
Életstílust követnek, vagy tehát nem is a használhatóság.
Például, maga az, hogy én most mondjuk a Vizerrel repülök, én már itt van az EasyJet, meg a Ryanair a Luton Airportról repül Budapestre, egy vagy két nap különbsége. Én azért választottam Vizert, mert nem csak praktikusabb, de valamilyen szinten jó haza is adni. Én ismerem azt, hogy a márkának mi a története, valamilyen szinten a magyarságon belejátszik abba, hogy én szeretném támogatni egy, nem tudom, hogy konkrétan mi a fogyasztói háttal, vagy a tulajdonos háttal jelnek a Vizernek, de valamilyen szinten kötődik a magyarságomhoz. Emiatt választottam meg praktikus, mert egyébként tudok jóval több csomagot vinni, mint a Ryanair vagy az EasyJet-en. Viszont én valami szinten márkázás miatt is választom ezt. Nyilván ez egy luxus pozíció, hogy ezt megteltem. De hogy ez mind részes ennek. Nem mondom azt, hogy minden fogyasztó, sőt, biztos, hogy a fogyasztók nagy része az nem gondolkozik ennyire logikusan, viszont tudat alatt ő olyan márkákat fog használni, mert olyan márkát választ, vagy olyan szolgáltatást fog égbe venni, ami megegyezik az ő világ szemléletével. És ha bemondjuk a közösségi médiában való önmárkázás elemét is, akkor én mindent, amit magamon viselek, minden olyan fogyasztói szolgáltatás, vagy bármilyen terület, amit én effektíve, aktívan használok, az az én önmárkámat építi, ha belegondolunk ebbe.
Nagyon köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Bonnár Bencével, szabadúszó kreatív igazgatóval beszélgettünk itt a Rebriefben. Köszönöm, Bence, a mait is.
Én is köszönöm, és a vendégünknek is köszönöm.
És köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk, viszont hallásra.